Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, virágvasárnap Isten tiszteletünk kezdetén a 331. dicséretnek az első három versét énekeljük. A 331. dicséretet énekeljük, a 331-es dicséret első verse így kezdődik: a nagy király jön. Hallgassuk meg figyelemmel református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai 13. úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Miért nevezik Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus örökké való és természet szerinti fia Istennek, mi pedig Krisztusért kegyelem által Isten fogadott gyermekei vagyunk. Miért nevezed őt mi urunknak? Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket, lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta, mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ezen a mai vasárnapon a virágvasárnapi történetet Máté evangéliuma szerint. Ez meg van írva Máté szerinti evangélium 21. részében, a 21-es résznek az első 11 versében így. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek. Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel megköszönjük neked, hogy elérhettük ezt a virágvasárnapot is. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, akkor is, hogyha nem a templomban, hanem csak az otthonainkban, lélekben, előtted leborulhatunk, sőt nem csak leborulhatunk, hanem beállhatunk az ünneplő tömegbe lélekben, és mi is kiálthatjuk velük együtt, hozsánna a Dávid fiának. Köszönjük, Urunk, hogy dicsérhetünk téged, és dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy a te dicsőségedet hirdessük ebben a világban, és arról bizonyságot tegyünk. Hálásak vagyunk, hogy halljuk a te igédet. Köszönjük, hogy mi ebben a tömegben vagyunk, a te népednek a tömegében, és nem a feszítsd meget kiáltóknak a tömegében. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy. Tudjuk, hogy ez nem azért van, mert mi annyira okosak, bölcsek és hívők lettünk volna, hanem mert irgalmaztál rajtunk. Irgalmas Isten vagy. Így jövünk most hozzád, könyörülő Urunkhoz, és kérünk, hogy add a te igédet nekünk, és add az igédhez a te szent lelkedet, hogy értsük és szeressük az akaratodat. Urunk, látod az életünket, hol milyen helyzetben vagyunk. Látod a küzdelmeinket, reménységeinket, örömeinket, boldogságunkat és szomorúságunkat. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te igédben. Szent lelkeddel ragadj meg, erősíts meg, és küldj el úgy, ahogyan te akarod. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 367-es dicséretnek az első két versét. Nagyon szép dallamú lendületes dicséretről van szó. A 367. dicséret első és második verseit énekeljük, így kezdődik az első vers. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, valamint Zakariás könyvében, Zakariás próféta könyvének a 9. részében, ott is a 9. versben így. Örvenj nagyon Sion leánya, újjongj Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Akkor, amikor a virágvasárnapi történetet olvassuk, talán sokan zavarba jönnek. Vannak zavarba ejtő részek a Bibliában, Jézus történetében is, amikor úgy tűnik, hogy a magunk alkotta képbe, amelyet gondolunk Jézusról, nem teljesen fér bele az, ami történik. Talán kicsit ilyen a templomtisztításnak a története, talán ilyen a fügefa elszáradásának a története is, hogy csak kettőt említsünk. Más szempontból érdekes ez a mostani történet, a virágvasárnapi történet, hiszen Jézust mindig úgy képzeljük el, vagy legalábbis hajlamosak vagyunk arra, hogy egy olyan szerény valaki, aki nem szól semmit, aki mindenbe beleegyezik, olyan valaki, aki inkább a háttérben van, és semmiképpen nem előre kerülve, és nem nagyon látjuk azt, hogy őt ott ünnepelnék, hanem sokkal inkább beáll a többiek közé. Szóval van egy ilyen képünk Jézusról, hogy nem viselkedik ilyen módon. Azonban sokszor ez a kép csalóka, hiszen Jézus, ahogy most megérkezik Jeruzsálembe, nem csak hagyja, hogy ünnepeljék, hanem el is fogadja ezt az ünneplést. El is fogadja azt, hogy üdvözlik, azt, hogy ünneplik, azt, hogy zöldelő ágakat vágnak le, vagy pálma ágakat, ezt jelképezi itt most a csokorban ez a néhány pálma levél. Ez arra utal, hogy ő egy ünnepelt király. Egy olyan valaki, akit a nép ünnepel, mint egy győztes hadvezér, aki megérkezik. Persze tudom, hogy nem pont ugyanúgy, hiszen egy hadvezér, mondjuk abban az időben egy római hadvezér, amikor megérkezett Rómába, akkor a serege élén egy harci kocsin érkezett, de őt is ünnepelték, őt is körülvették. Ez az ünneplés az, amit Jézus elfogad. Ez az ünneplés, amit azért fogad el, mert jár neki. Tisztába kell lennünk vele, hogy Jézus valóban király. Őt ünnepelni és dicsőíteni kell. És az a ő népének a dolga, hogy ünnepelje és dicsőítse Jézust. Azért ünneplik, azért dicsőítik, azért örülnek neki, mert hozzá tartoznak. Mert szeretik őt. A követői, azok, akik körülveszik, azok ünneplik Jézust. Jézus olyan valaki, akire felnéznek azok, akik körülötte vannak. És akkor, amikor ünneplik, akkor jól teszik, Jézus elfogadja ezt az ünneplést. Nem mondja, hogy hallgassanak, hiszen ez jár neki. Ő valóban király. Sőt, azt mondhatnánk, hogy ez csak neki járna igazából. Bizony furcsa dolog ez. Az embereknek az életében sok ilyen ünneplés van. Ugyan nem vagyok nagy rajongó típus, de tudom, hogy akkor, amikor valahol megjelenik egy autóversenyző, megjelenik egy ismert futballista, vagy megjelenik egy színész, akkor hatalmas tömegek jelennek meg körülötte, ünneplik, és mindenki látni akarja, hát ha valakinek sikerült talán még szelfizni is vele. Szóval van egyfajta ilyen dolog, amit az emberek azoknak adnak, akik érdekesek, vagy akiket elismernek, sőt, hát én emlékszem még azokra az időkre is, amikor, hát nem élőben egyébként, hála Istennek, de azért televízióban láttam, amikor fel kellett vonulni sok embernek, és a párt és az állam vezetői ott integettek a tribünön, és mindenféle buta táblákkal, meg hát nagyon gonosz embereknek a képeivel kellett ott vonulni föl le. És igazából ez az ünneplés az, ami sokszor megjelenik ebben a világban, ez a rajongás, ez az ünneplés, de nem mindenkinek jár. De tisztába kell lenni vele, hogy Jézusnak jár. Jézus nem olyan, akinek nem járna. Nem arról van szó, hogy Jézus valami álszerénységből ezt elutasítaná. Egyedül neki jár. Ő király. És királyként kell ünnepelni. Nehéz ezzel mit kezdeni, hogy Jézus király. Nem így szoktunk rá gondolni. Nem szívesen gondolunk olyan úgy Jézusra, mint akinek igazán hatalma van. Furcsa ez a jézusi hatalom, mert nem úgy működött, mint ahogy működött és működik a világban. A világban a hatalom úgy működik, hogy akinek nagyobb hadserege van, ugye akinek a legnagyobb, a legerősebb hadserege van, a legerősebb gazdasága van, az diktál. Az mondja meg, hogy mi a demokrácia, az mondja meg, hogy mi az igazság, és a többiek pedig, ha nem akarnak rosszat, akkor vele együtt bólogatnak. Jézusnak nem volt se hadserege, nem volt se médiája, igazából Jézus csak beszélt önmagába, Isten országáról. És sőt, még nem csak, hogy ezek nem voltak, még földi győzelmeket sem aratott, hanem hiszen ezután is, ezután a bevonulás után jön majd a kontraszt, a másik része, amikor elfogják, amikor meg tudják vele tenni azt, hogy egy hazug perben, egy koncepciós perben elítélik és keresztre feszítik, meg tudja vele tenni ezt az a nép. Nem úgy tűnik, mint az, aki győztes, nem úgy tűnik, mint az, akinek hatalma van. De Jézusnak a hatalma pont ebben van, és mi ezt tudjuk, és ezt tudnunk kell, pont abban van, hogy Istennek alázatos maradt, engedelmes maradt, és nem azokra figyelt, akik körülötte voltak, hanem arra a küldetésre, amit rábízott az Isten, amit neki el kellett végezni, amit elvállalt, és amit végig is vitt. Látjuk, hogy egészen más ez a helyzet, mint az emberi helyzetek. Ő, amikor úgy tűnt, hogy gyenge, akkor volt a legerősebb. Amikor úgy tűnt, hogy erőtlen, akkor aratta a legnagyobb győzelmet. Amikor úgy tűnt, hogy legyőzték, az volt az igazi győzelem. A kereszten, amikor megnyugodva látták a ellenségei, hogy ők kerekedtek felül, pedig valójában akkor buktak el véglegesen. Azok az erők, amelyek Jézusnak az ellenségei voltak. Szóval Jézus királyként érkezik. Eleve nehéz mit kezdeni ezzel az egész helyzettel, hogy király, meg királyság, mert mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy ez mind rossz, ez csak rossz tud lenni. A Bibliában még nem így gondolkodtak. A király nem csak rossz tudott lenni, a királynak voltak feladatai, sőt, Izraelnek az egyik legnagyobb, legfontosabb embere, akire visszaemlékeznek, az egy király, Dávid. Persze sokan vannak mások, proféták, olyanok, akik vezették a népet, akár Mózes, akár a bírák, akik szinte nagyon fontosak voltak, de Dávid az Isten népének a szempontjából, a róluk való gondoskodás szempontjából a legfontosabb király volt. Dávid az a király, aki megalkotta, aki létrehozta, aki igazán megszervezte Izraelt, Istennek a népét, Istennek az országát, hogy ott lehessenek és dicsérjék az Urat, aki előkészítette a templomot, hogy a fia Salamon megépíthesse, előkészítette ezt az építkezést, felhalmozta az építőanyagokat, megkötötte a szerződéseket, akkor is így ment ez, nem egyszerű dolog, egy ilyen óriási építkezés, nem a semmiből lesz egy ilyen hatalmas templom, mint a jeruzsálemi templom. A legnagyobb hőse Izraelnek, az egyik legnagyobb hőse Dávid, a király, aki egyébként még tökéletes sem volt, sok hibával bírt, mégis úgy mutatja be a tökéletes Jézust a Biblia, mint Dávid fia, mint Dávid utódja. Isten megígérte, hogy egyszer egy tökéletes királyt kap az Istennek a népe, és ez pedig Jézus lesz, aki mentes azoktól a hibáktól, amiket Dávid elkövetett, de tökéletesen engedelmes Istennek, az Atyának, tökéletesen engedelmes, és követi őt. Így jön el Jézus, így érkezik meg, mint Dávid fia. Jézus király. És a királynak hatalma van. Sőt, igazából az igazság az, hogy neki van csak hatalma. Nem biztos, hogy azok a hatalmasok, azok a legnagyobbak, akiknek látszik a hatalma. Sőt, nekünk tudnunk kell, hogy igazából Jézusnak van egyedül hatalma ezen a világon. De milyen furcsa, hogy nem úgy gyakorolja a hatalmát, hogy erőszakkal szerzi ezt meg és tartja meg, hanem valami egész más módon történik. Ez a hatalom egyrészt magától értetődő, másrészt pedig döntésre hív bennünket. Mi történik? Megérkezik Jézus Jeruzsálembe, már egy hét van csak húsvétig, illetve hát a zsidó húsvétig már csak 5 nap, mert ugye az pénteken fog kezdődni az akkori időben, és ahogy megérkezik, egy egészen új helyzet van, nem egyedül van, már sok mindent tudnak róla, követői vannak, akik körülveszik, akik ünneplik, és ez az ünneplés az, aminek Jézus végül is megadja az alapját azzal, hogy elküldi a tanítványokat, hogy hozzák el azt a szamarat, megint egy érdekes helyzet, nem csak azért érdekes helyzet, mert hogy ugye Zakariás előre megjövendőli, hogy hogyan fog Jézus a Messiás megérkezni, ugye ezért olvastam fel a Zakariás 9.9-et, hogy lássuk, hogy bekövetkezik az, amit Jézus előre, amit az Isten előre kijelent, Jézus ugyanúgy cselekszik, és látjuk az ígéreteknek a beteljesedését Jézusban, hanem számomra azért is érdekes, mert Jézus tudja, hogy ott lesznek azok a szamarak, és tudja, hogy oda fogják adni azokat a szamarakat. Van még egy ilyen nagyon szép rész, ami nekem szintén egy nagyon fontos, vagy hát egy hasonló ilyen rész, ahol Jézus, ahogy a részletekre figyel, és hogy minden a helyén van, ez például az, amikor majd az úrvacsora előtt elküldi a tanítványokat, hogy hol készítsék el a ünnepi vacsorát, hol fogják azt elkölteni. Mert megtalálják a szamarat a csikójával együtt, és Jézus arra ül rá, és így érkezik meg Jeruzsálembe. Ünneplik, mint egy királyt, és ahogy énekeltük is, Jézus valóban király, de nem a földi értelemben király. És ez az, amit meg kell tanulnia a tanítványoknak, és meg kell tanulnunk nekünk is. Nem a földi értelemben király, bár mindennek az ura. Isten mindent neki adott, az ő kezébe tett le, és ilyen módon mégis minden hatalom az övé. Ezt néha nehéz megérteni. Néha nem tudjuk, hogy ez hogy is van. Hogyha minden hatalom Istené, akkor miért történnek olyan dolgok, amelyek vele szembe történnek? Hogyha minden Isten akarata szerint kellene, hogy legyen, akkor miért nincsen mégsem Isten akarata szerint? De azt tudom mondani, hogy ez az időszak a kegyelmi időszak. a kegyelmi időszak az emberek életében, a mindannyiunk életében, hiszen van még lehetőség megtérni, hiszen van még lehetőség ezt a rang rejtve érkező királyt elfogadni, van még lehetőség az ő országába tartozni, mert oda nem úgy tartozik az ember, hogy erőszakkal oda teszik, nem úgy tartozik az ember, mint ahogy történt a 101 évvel ezelőtt, hogy meghúzták a határokat, és akkor a egyik magyar falu Magyarországon van, a másik meg egy másik idegen országba, erőszakkal tették őket egy másik országba, igazából Isten országába nem erőszakkal kerülünk, nem hatalmi szóval kerülünk, hanem Isten országába az elhívás alapján kerülünk, Isten országába a meghívás alapján és az arra való válasz alapján kerülünk, Isten kiválasztása alapján kerülünk. És van lehetőség még most, ez a kegyelmi időszak, hogy önként álljunk be a hozsannát mondó tömegbe. Van lehetőségünk, hogy magunk is odaálljunk a Krisztust ünneplő emberek közé, hogy az ő népének a tagjai legyünk, hogy ez ma megtörténhet velünk, és erre mi magunk is döntést hozhatunk. Így állnak Jézus mellett azok, akik ünneplik őt. Nem tudjuk, hogy meddig maradnak, nem akarok erre kitérni, hogy ez a tömeg milyen viszonyban van azzal a tömeggel, amely majd feszítsd meget kiállt nagypéntek reggelen Pilátusnak a palotája előtt. Én azt gondolom, hogy ez egy másik tömeg. Azt gondolom, hogy nem Jézusnak a tanítványai, bár biztos vannak ott is olyanok, akik mindig ott vannak. Azok, akik látványosságra mennek, akik csak megnézik, akik egy kicsit itt is vannak, egy kicsit ott is vannak, akik ide csapódnak és oda csapódnak. Biztos vannak ilyenek is. A tömeg könnyen manipulálható, a tömeget könnyen lehet vezetni, és bizonyára megtörtént az is ott a nagypéntek reggelén, hogy megfelelően előkészítették a helyzetet azok, akik ezt akarták elérni. De maradjunk most még a világvasárnapon, Jézus érkezik, és Jézust ünneplik. Milyen furcsa ünnep ez, hogy Jézus miközben ott megy, ott, de hogy megy, ül a szamárnak a hátán, és körülötte ünneplik, és körülveszik, közben tudja, hogy ez az út a Golgotára vezet. A többiek nem tudják, a tanítványok sem tudják. Talán valami mást remélnek. Azt remélik, hogy a dolgok úgy változnak meg, ahogyan ők elképzelik. Várnak egy messiást, és ez a messiás már a jeruzsálemi bevonuláskor is látszik, hogy nem ugyanaz, mint akit várnak. Hiszen nem egy győztes sereg élén érkezik, nem katonákkal érkezik, hanem az ő tanítványaival és követőivel, akik hát messze nem katonák, hanem egyszerű emberek, polgári foglalkozással. Várnak valakit, aki majd változásokat hoz, aki legyőzi a megszálló rómaiakat, aki elűzi őket a földjükről, újra létrejön talán egy nagy Izrael, Istennek az országa, egy olyan lesz, mint Dávid korában, vagy Salamon korában. Minden népnek, amelyik megszenvedi a történelmet, amelyen keresztül mennek a birodalmak, kifosztják és tönkreteszik, és nem sok marad belőle a múltból, minden nép álmodozik valamiről, hogy egyszer a régi dicsőség visszajöhet. Azonban itt nem erről van szó, nem jöhet Izrael számára az a régi dicsőség vissza, hanem valami újat készít Isten. Valami olyat, ami egészen más. Valami olyat készít, amelyben nincsen szükség háborúra, nincsen szükség egy újabb külső dologra, hanem valami egészen másra van szükség. A lényegre figyel Jézus, és ezt nagyon nehéz megérteni, hogy Jézus a lényegre figyel, és nem arra, amit a körülötte levők tartanak fontosnak, hanem arra figyel, amit Isten, az Atya tart fontosnak. Arra figyel, hogy az embernek szüksége van arra, hogy a bűneiből szabadulása legyen. Ez a legfontosabb. Nem az a legfontosabb, hogy megváltoztassa a társadalmi környezetet, nem az a legfontosabb, hogy egy új rendszert hozzon létre, ugye tudjuk, hogy sokan Jézust forradalmának gondolják tévesen, szó nincs róla. Jézus az igazán fontos dologra figyel, és ez pedig az, hogy szív szerint változzon meg az ember, hogy Isten gyermekévé lehessünk, hogy az ő népének a tagjává lehessünk. Ez az, ami igazából a terv, ez az, ami igazából Istennek az akarata, és ez az, amit végig is visz. Tehát nem a külső változásról van szó, hanem a szívnek a megváltozásáról, a mi megváltozásunkról van szó. Sokszor beleesünk ebbe a hibába, és bizonyára van szerepe azért nyilvánvalóan a környezetünknek. Azt gondoljuk, hogy mindenért az a hibás. Azt gondoljuk, hogy ha más lenne a helyzet, akkor könnyebb lenne. Hogyha az emberek mások lennének körülöttünk, ha egy másik rendszer lenne, hogyha más lenne kormányon, hogyha más dolgok lennének, más hatások érnék az országot, sokszor gondoljuk ezt, akkor biztos minden más lenne az életünkben is. De látjuk, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ezt változtassuk most meg, hanem azt mondja, nem a környezetünket cseréljük le, hanem azt mondja, hogy a szívünket cseréljük le. Igazából ez se igaz így, mert nem ezt mondja, nem azt mondja, hogy az uralmat cseréljük le, mégpedig, hogy ő legyen az első helyen az életünkben, hogy legyen Jézus a királyunk, hogy a mi királyunk legyen. Bevonul Jézus Jeruzsálembe, és mi tudjuk, hogy Jézusnak van három tiszte, három ilyen tisztéről beszél a teológia. Az egyik az, hogy Jézus próféta. Ez a tanítói tiszte, hogy Jézus mindarról, amit az Atya rábízott, arról tökéletesen bizonyságot tesz. Erről olvashattunk a János evangéliumában az utóbbi napokban és hetekben, hogy Jézus elvégzi ezt a feladatot. Van egy királyi tiszte. A királyi tiszte az, hogy ő uralkodik, hogy övé a hatalom, mindent az ő kezébe tesz le az Atya. És van egy főpapi tiszte, elvégzi a népnek a megváltását, a világnak a megváltását, önmagát feláldozva. Mind a három nagyon fontos, hogy mit tanít nekünk az Isten szava. Fontos, hogy lássuk, hogy a megváltásunk Krisztus áldozatában van, de ugyanígy fontos az, hogy lássuk, hogy Krisztus király, ő ennek a világnak az ura. De megdöbbentő módon nem úgy akar a mi életünknek az ura lenni, hogy az akaratunk ellenére, hanem úgy, hogy meghív, hogy kiválaszt az ő népe tagjai közé. Azt mondja a tanítványainak, nem én választottalak titeket, illetve nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tehát Jézus az elhívó, és Jézus a kiválasztó. És jár neki ez az ünneplés, jár neki azt, hogy királyként tiszteljék. Igen, nem arról van szó, hogy Isten hatalom nélkül lenne, sőt az övé minden hatalom. Látnunk kell, hogy amikor Istennel van dolgunk, amikor az Isten megszólít, amikor ő jön el ebbe a világba, akkor is nyilvánvaló, hogy nem vagyunk egy helyzetben, nem vagyunk ugyanolyan pozícióban, hanem mi az ő gyermekei vagyunk. Jézusnak és a tanítványoknak többféle módon írja le a Biblia a viszonyát. Egyik oldalon, mint mester és tanítvány, máskor azt mondja a János evangéliumában, olvassuk, hogy a barátaimnak mondalak titeket, egészen közel vannak Jézushoz, de ettől függetlenül ez a kép is igaz, hogy király és alattvaló. Király és az, aki engedelmeskedik. A király vezet, a többiek engedelmeskednek. A királyt lehet ünnepelni, őt igazán lehet ünnepelni, mert megéri, megérdemli, és méltó erre az ünneplésre, hogy dicsőítsék őt. Nem arról van szó, hogy itt valami fajta álszerénységgel Jézus visszavonul, hogy ó, ezt ne csináljátok. Nem, nekünk dicsőítenünk kell Jézust, hiszen erre hívott el bennünket, és ez a feladatunk. Van hatalma ezen a világon, és ez a hatalom, ez egy valóságos hatalom. Olyan hatalom, amely igazán dolgokat tud véghez vinni. Kegyelemmel tekint erre a világra, és az emberi gonoszság ellenére is, mégis ő az, aki véghez viszi az akaratát. Azzal szemben, és annak ellenére. Hiába van a gonoszság, hiába akarják őt eltüntetni, legyőzni, végül mégis az Istennek az akarata lesz az, ami valóban meghatározó, ami végigmegy, és amit végigvisz. Kedves testvérek, Jézus király. Azonban ez a királyság most másmilyen. Lesz majd megint másmilyen, amikor nyilvánvalóvá lesz az ő hatalma, és mindenki látni fogja, hogy ki az, aki akinek uralma van ezen a világon. De ez majd a visszajövetelekkor lesz. Most egy másik helyzet van. Ő úgy király, hogy mi magunk az ő hívásának engedhetünk. A királyságban az alattvalók engedelmeskednek. Mi úgy tartozhatunk az ő királyságához, egyrészt, hogy tudjuk, hogy létezik ez a királyság, másrészt úgy, hogy magunk is engedelmeskedünk. Engedelmeskedünk neki. Olyanok vagyunk, akik őt akarjuk követni. Jézus arra hív bennünket, hogy az ő követői legyünk. Az a meghívásunk, hogy ennek a királynak az országába tartozzunk. És ehhez az tartozik hozzá, hogy őt követjük. Itt ez az ország sem olyan, azért használja ezt a képet a Biblia, és a kijelentés, mert nem olyan, ahol mindenki valamit tesz, mindenki elfoglalja magát valamivel, hanem olyan, ahol uralkodó van, és olyan, ahol alattvalók vannak, akik engedelmeskednek. Bár nem alattvalóknak nevez bennünket az ige, hanem mennyei állampolgároknak, olyanoknak, akik Istennek a népéhez tartoznak. De Isten valóban uralkodik. Uralkodik az Úr, és mi pedig az ő országába tartozhatunk. Ez nem olyan, hogy Jézust majd újra választjuk 4 év múlva, ez nem olyan, hogy majd eldöntjük, hogy akkor esetleg valaki más lesz, másképp működik. Isten országában nem demokrácia van, és milyen jó, hogy nem demokrácia van, hanem irgalmas uralom van, amelyben mi önként lehetünk az ő akaratának a követői. Úgy mondják, teokrácia, Isten uralma van. És mi, minket meghív Isten, hogy ide tartozzunk. Mert ő tudja, hogy mi a jó. Tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, hogy hogyan kell élni. Ő teremtette ezt a világot. Ő alkotott meg bennünket. Tudja, hogy mire van szükségünk. Persze mi néha mást gondolunk erről, de ő ezt tudja. Kedves testvérek, hogyha mi Isten országának vagyunk a tagjai, hogyha mi Jézusnak a követői vagyunk, akkor az a dolgunk, hogy ennek az országnak a törvényei szerint éljünk. Mert nem úgy van, hogy ennek az országnak nincsenek törvényei. Nem úgy van, hogy ennek nincsenek szabályai. Nem úgy van, hogy Istennek nincsen akarata. Ellenkezőleg. Nagyon is van. Csak az a nagysága Istennek, hogy miközben megvan az ő akarata, megvan az ő terve, mégis hagyja, megengedi, hogy mi önként kövessük őt, és önként engedelmeskedjünk neki. Persze ebben benne van az is, hogy nem mindenki akar az ő országához tartozni. Van, aki el sem ismeri ezt. Van, aki azt mondja, hiszem, amit látok. Hogyha valakinek hatalma van, sok pénze van, médiája van, akkor annak hiszek, azt követem. Mert hogy az látható, de Isten országa nem látható. Jézus királysága nem látható. Milyen furcsa, hogy miközben valóság, sokan mégsem látják. Sokan nem veszik észre, vagy talán csak annyit látnak belőle, mint Jeruzsálem lakosai láttak. Mi ez a felfordulás? Kik ezek a furcsa emberek itt? Ki ez az ember, akiről ezek itt beszélnek, és kit ünnepelnek? És akkor elmondják nekik, és még meg sem tudják, hogy valójában miről van szó, mert azt mondja a sokaság, ez a Jézus a galileai Názáretből való proféta. Ugye úgy ünneplik őt, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Teljesen egyértelmű, hogy amikor ünneplik Jézust, akkor mint messiást ünneplik. De mit tud meg a kívülálló, a Názáretből való proféta? Még azt sem értik meg, hogy mi történik. Ők csak azt értik meg, hogy jön valaki, egy proféta, egy tanító, egy olyan valaki, akire sokan figyelnek, akit sokan kedvelnek. De azt nem, hogy ő a messiás. Körülbelül ennyit lát a világ Jézusból. Látja, hogy mi vagyunk, látja, hogy mi Jézust királynak valljuk, és megkérdezik, hogy kicsoda ez? Hát egy tanító. Ő egy tanító. A sok közül, annyi tanító van. Jeruzsálem látta jönni-menni a prófétákat, a tanítókat. Hát megint egy. Így viszonyulnak Jézushoz. Kívülállók maradnak. Kedves testvérek, kívülállók vagyunk, vagy Jézus népének a tagjai. Mert addig, amíg nem az életünknek az Ura Jézus, addig kívülállók vagyunk. Addig olyanok vagyunk, akik gondolunk róla valamit, de közünk nincsen hozzá. Olyanok vagyunk, akik halljuk, hogy jön, halljuk, hogy történik valami, de sem zöldelő ágat nem rakunk a lába elé, sem a felső ruhánkat nem tesszük. Ugye ezek kifejezik azt, hogy azok, akik ott vannak, ha leveszi valaki a felső ruháját, és Jézus lába elé teszi, akkor kifejezi azt, hogy őt ünnepli, hogy meghajol előtte, hogy magasabbnak gondolja magánál, hogy dicsőítésre méltónak gondolja. Kérdés az, hogy mi így gondolkodunk-e. Dicsőítésre méltónak gondoljuk-e Jézust? És vajon elég méltónak gondoljuk arra, hogy az életünkkel is dicsőítsük Jézust? Hogy az életünknek az legyen a célja, hogy az Istené legyen a dicsőség. Hogy az dicsőséget meglássa ez a világ. Nem az a célunk, hogy másoknak dicsekedjünk mi, az Úrral dicsekszünk. Azzal dicsekszünk, hogy az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk. Azzal dicsekszünk, hogy Istennek a gyermekei lehetünk. Nem a magunk erejéből, hanem az ő kegyelméből. Nem lehet keresztjénnek lenni úgy, hogy nem vagyunk a Krisztus népének a tagjai, hogy nem vagyunk az ő királyságának a polgárai. Hogy nem lehetünk olyanok, akik kívül is vannak, meg belül is vannak. Jézus elhívta az övéit az üdvösségre, Isten kiválasztotta, kiválasztott bennünket az üdvösségre, megszólított bennünket. Ha oda tartozunk, akkor ott kell lennünk. Arról szól ez a virágvasárnap, hogy Isten népe már tudja azt, amit a többiek nem tudnak. Isten népe tudja, hogy van megváltás, Isten népe tudja, hogy van üdvösség, Isten népe tudja, hogy lehet az Isten kegyelméhez tartozni most is. És ahogyan királyság volt Izraelben, úgy királyság van most is az egyházban, mégpedig olyan módon, ahogyan Krisztus a fő, neki engedelmeskedünk, az ő akaratát keressük, kutatjuk, és annak akarunk megfelelni. Isten igéje szerint akarunk élni, neki akarunk szolgálni, nem a magunk gondolatai szerint. Nem az a célunk, hogy meglássuk, hogy milyen új dolgokat lehet kitalálni, hanem az a célunk, hogy jobban ismerjük az Urat, hogy jobban ragaszkodjunk hozzá, és kitartsunk mellette. Mindig is voltak olyanok, akik másik úton jártak. Mindig is voltak olyanok, akiknek ez kevés volt. Mindig is voltak olyanok, akik nem tudtak elég alázatosak lenni abban, hogy az Isten igéjére figyeljenek. Most is vannak olyanok. Nem igazán azok a veszélyesek, akik nyilvánvalóan ellene mondanak az Isten szavának. Mert róluk tudjuk, hogy ők még mindig, hát bocsánat, nem akarok bántani senkit, de nyilván a kísértőnek, sátánnak a befolyása alatt vannak. Ők nem tudják magukról, de mi tudjuk, hogy azoknak az eszközei. Mi tudjuk, hogy azoknak az eszközei, amikor ez nyilvánvaló, hogy a másik oldalon állnak, amikor nyilvánvaló, hogy feszítsd meget kiáltanak, akkor ez nem olyan bonyolult helyzet. A bonyolult helyzet az, ha valaki azt állítja magáról, hogy ő Jézusnak a követője, de nem hajlandó az ő országában beállni a sorba. Nem a mi sorunkba, nem abba a sorba, amit mi magunk hozunk létre, hanem abban a sorban, ahol az engedelmességre törekszünk. Abban a sorban, ahol Isten akaratát kutatjuk, amikor neki akarunk tetszeni, és nem a világnak akarunk tetszeni. De bizony, mindig voltak olyanok, akik a világnak akartak tetszeni. Mindig voltak olyanok, akik két úrnak akartak szolgálni. Egyszerre akartak kedvesek lenni az embereknek, egyszerre akartak kedvesek lenni a világnak. Az Isten népe nem lehet ebben a kategóriában. Mi Krisztusnak akarunk szolgálni. Valahogy kicsit arra emlékeztet engem ez a mostani helyzet, mint amilyen volt a rendszerváltás előtt. Hosszú ideig tartott ez a kommunista diktatúra, valami módon az egyháznak is léteznie kellett, és voltak olyanok, akik elgondolták, kitalálták, hogy biztos meg lehetne felelni. Talán jó szándékkal is voltak ennek az elvárásnak, talán valaki hallott már róla, és a szolgáló egyház teológiáját formálták meg. Igazából a mi dolgunk először az, hogy a társadalmat szolgáljuk, hogy hasznos tagjai legyünk a társadalomnak, és természetesen ezzel a kompromisszummal, hát ha majd elfogadnak bennünket. A szolgálat egy fontos dolog, csak a dolgok sorrendje nem mindegy, hogy kit akarunk szolgálni. Kiszolgálni a hatalmat, mint akkor ez sokszor megvalósult, vagy szolgálni az Urat, akár a hatalommal szemben is. Mai időben pedig sokszor úgy van, hogy a körülöttünk levő éppen aktuális trendeknek próbálunk megfelelni. úgy élünk, úgy házasodunk, nem házasodunk, mint ahogy elvárják, úgy hozunk döntéseket, úgy szabályozzuk az erkölcseinket, úgy fogadjuk el az új ötleteket, amelyek ma megjelennek ebben a világban, hogy nehogy megszóljanak bennünket. Ma is ugyanúgy, mint régen, nem egyszerű Krisztushoz tartozni. Ma is vannak jobb, másfajta gondolatok, és sokan vannak olyanok, akik inkább megpróbálnak kiegyezni a világgal. Kedves testvérek, a mi dolgunk az, hogy az Isten dicsőségére éljünk. Azt keressük, azt szolgáljuk, és őt dicsőítsük az életünkben. Mi hozzá tartozunk, az ő népe vagyunk, és arra választott ki bennünket, hogy örüljünk ennek, arra választott ki, hogy annak a jó téteményeiből részesüljünk, hogy kapcsolatunk van vele, hogy segítségül hívhatjuk, hogy vezetésünk van, és arra választott ki bennünket, hogy az életünkben arra törekedjünk, hogy az ő dicsőségét, az ő akaratát hirdessük ebben a világban. Akkor is, hogyha a világ mást gondol, akkor is, hogyha nem ez az, ami a legnépszerűbb dolog, de nekünk az a dolgunk, hogy Krisztushoz ragaszkodjunk. Öröm, hogy Istennek a népe vagyunk. Öröm, hogy ünnepelhetjük a virágvasárnapot. Öröm, hogy nem vagyunk egyedül. Öröm, hogy a kegyelem kiáradt erre a világra. Legyen része mindannyiunknak ebben a kegyelemben. Amen. Válaszoljunk az ige megszólítására magunk is. Jézus nevét dicsérjük a 468. dicséret első három versével, vagy három versével. Zengd Jézus nevét, zengd világ, így kezdődik a 468. dicséretünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te bölcs döntésed szerint a te népednek a tagjai közzé tartozunk. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, és fontosak vagyunk a te kezedben. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elhívtál és kiválasztottál bennünket, hogy ismerjünk téged, hogy kövessünk téged, hogy dicsőítsünk téged, és bizonyságot tegyünk rólad. Tudjuk, hogy ez a kiválasztás nem az érdemeink szerint történt, hanem azért, mert te így láttad jónak, Urunk, meghajolunk a Te akaratod előtt, és esedezünk a bocsánatodért, hogy miközben a Te irgalmad így körülvett bennünket és megragadott, kivett a bűnnek a rabságából, kivett ennek a világnak a követéséből, közben mégis olyan sokszor méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk a Te nevedre, méltatlanok vagyunk az irgalomra és a kegyelemre, hogy nem lelkesedünk eléggé, nem igyekszünk eléggé Téged követni, hogy elvtelen kompromisszumokat kötünk ezzel a világgal, vagy önmagunkkal, ahelyett, hogy igazán egészen a Tieid tudnánk lenni. De Urunk, mi tudjuk, hogy Te ismersz bennünket, és tudod, látod, hogy tökéletlenek vagyunk. Tudjuk, hogy ez nem ment fel bennünket, tudjuk, hogy többre lenne szükség, több akaratra, több szeretetre, több lelkesedésre, kitartásra. Urunk, szent lelkedet add és formálj bennünket, hogy jobban tudjál használni a mindennapokban. Segíts, hogy a mi gondolkodásunk olyan legyen, amely a Te szerinted való gondolkodás, amely hozzád ragaszkodik. Urunk, köszönjük a testvéreket, akiket nekünk adtál. Köszönjük azokat, akikkel együtt imádkozhatunk, együtt dicsérhetünk Téged. Olyan jó, hogy nem vagyunk egyedül, hogy érezhetjük, hogy ennek a népnek a tagjai vagyunk. Bocsásd meg, amikor nem erősítjük ezt a népet. Amikor úgy gondoljuk, hogy nélkülünk is megy ez a szekér, hogy nem kell ott lennünk. Bocsásd meg, amikor nem teljes lélekkel vagyunk a tagjai a Te népednek és a Te gyülekezetednek. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy mégis könyöröghetünk és imádkozhatunk. Imádságban hozhatjuk eléd életünk gondjait, terheit. Különösen is ezekben a nehéz időkben, bár minden idő nehéz, vagy van, akinek éppen nehéz, de most mindannyian ott vagyunk a nagy teher alatt, a járványnak a küzdelmei, kihívásai, nehézségei, és sokszor félelmetes volt a miatt. Urunk, látod, hogy milyen sok minden van, milyen sok nyomorúság keletkezett most emiatt is, így jövünk most hozzád, könyörögve, alázatosan, légy segítségül, hogy minél előbb elmúlhasson ez a járvány, és minél előbb kaphassuk vissza a szabadságunkat, és segíts abban, hogy amikor visszakapjuk, akkor legyen hálás szívünk, hogy ne olyanok legyünk, mint akik fogadkoznak, de amikor a fogadásuk teljesül, amikor a kérésük teljesül, akkor hátat fordítanak Neked. Uram, azért is könyörgöm, hogy ne felejtsük el, milyen kegyelmes Isten vagy akkor sem, amikor könnyebbül a sorsunk. Eléd hozzuk, Urunk Istenünk, könyörgésünket. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, a gyülekezet minden tagjáért. Különösen is azért a családért most, akik gyászolnak, akik elveszítették férjet, édesapát, gyermeket, elveszítették a hozzátartozójukat. Imádkozunk azért, hogy nálad vigasztalásra találjanak, és hogy a Te akaratodban megnyugodva valóban megtalálják a Te szeretetedet. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik vagy a járvány miatt, vagy más miatt betegségben szenvednek. Urunk, légy hozzájuk könyörületes, állj melléjük. Könyörgünk azokért a betegekért, akik most vannak kórházban, akik egyedül vannak, hiszen senki nem látogathatja őket. Magukra hagyatva érezhetik magukat. Urunk, légy kegyelmes, szólj hozzájuk. Hadd tudjanak veled beszélni, hadd hallják meg a Te hangodat, szólítsd meg őket, kegyelmesen és irgalmasan őrizd meg őket. És Urunk, hogyha úgy gondolod, hogy hazaszólítasz valakit, add neki azt a lehetőséget, hogy megbékéljen a Te akaratoddal, add neki azt a lehetőséget, hogy a bűneit le tudja tenni, add neki azt a lehetőséget, hogy az életét a Te kezedbe tudja helyezni. Imádkozunk minden gyászolóért, imádkozunk a nehéz helyzetben levőkért. És Urunk Istenünk, köszönjük azokat, akik meggyógyulhattak, akik jobban vannak. Köszönjük, hogy ilyen irgalmas kegyelmet is tudtunk tapasztalni. Hadd hozzuk eléd most annak a családnak a sorsát, aki különösen is nehéz helyzetbe kerültek, az Inoka családnak a sorsát, kicsinyeit, nagyjait, mindenkit, aki érintett ebben, légy kegyelmes hozzájuk. Urunk, így imádkozunk azért, hogy a néped tagjaiként a te dicsőségedet tudjuk hirdetni. Hadd szóljon a te igéd igazán, hadd szóljon tisztán, hadd szólítson meg bennünket. Urunk, azt mondd, mindig azt hirdessed, amit hallanunk kell, nem azt, amit hallani szeretnénk. Így kérünk, könyörgünk mindenkiért, aki ebben a járványban, ennek a leküzdésében, kezelésében részt vesz. Add, hogy sikeres legyen ez a küzdelem. Urunk Istenünk, imádkozunk azokért, akik a gyülekezetnek a tagjai, akik a keresztény közösségnek a tagjai. Légy segítségül, hogy a hitünk ebben a megpróbáltatásban is megerősödjön. Segíts, hogy melletted ki tudjunk tartani. Imádkozunk választott vezetőinkért, imádkozunk népünknek, országunknak a vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, és légy kegyelmes hozzájuk. Így könyörgünk mindazokért, akik szolgálnak a gyülekezetekben, hogy a te szereteteddel őrizd meg őket, és adj nekik erőt. Urunk, kérünk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat. Az elmúlt héten Ravatal mellett álltunk meg, március 23-án, kedden, Kócé Artúr, 51 éves korában elköltözött testvérünk, szerettei számára hirdettük Isten vigasztalását. Most is imádkoztunk a családtagokért, feleségéért, lányáért, fiáért, édesanyjáért, testvéreiért, az egész rokonságért. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. A Református Egyházunk zsinati elnökségének az a döntése, hogy továbbra is csak online lehet alkalmakat tartani, így ez azt jelenti, hogy a húsvéti ünnepek is csak ilyen módon közvetítve a Facebook és a YouTube segítségével tudnak eljutni a testvérekhez az igehirdetések és az Isten tiszteletek. Kedden 19 óra 15-kor Biblia óra lesz a szokásos zoomos alkalommal. Csütörtökön 18 órakor a úrvacsora szereztetésének az napján tartunk egy bűnbánati előkészítő istentiszteletet a templomból közvetítve csütörtökön 18 órától nagy csütörtökön. Nagypénteken 10 órakor istentiszteletet tartunk, ahol úrvacsorára is lesz lehetőség, illetve húsvét első napján is 10 órakor tartunk istentiszteletet, ez lesz a másik úrvacsorás alkalom, és húsvét második napján 10 órakor, ez nem úrvacsorás alkalom, de ünnepi istentisztelet. Természetesen ez az úrvacsorás alkalom most házi úrvacsoraként tud megvalósulni, úgy, hogy készülünk otthon kenyérrel, borral és a közvetítéssel együtt, otthon vesszük az úrvacsora jegyeit. Ezzel kapcsolatban újra el fogom küldeni azt a kis tanítást, amit erről írtam, segítségként, az előkészületként, ki úrvacsorázhat, hogyan, mikor, milyen módon kell, mit hiszünk, mit gondolunk az úrvacsoráról. Amikor konfirmáltunk, akkor azt fogadtuk meg, hogy a református anyaszentegyházunknak áldozatkész úrvacsorával érő tagjai leszünk. Ez azt jelenti, hogy a református egyháztag, amikor megterítik az urasztalát, akkor magától értetődő módon úrvacsorázik. Azonban ebben a helyzetben egy kicsit más a helyzet, így nem idézőjelbe, bár ez nagyon rossz kifejezés, mert ez nem kötelező, hanem mi vállaljuk ezt. Ebben az esetben azokat hívom, akik ezt szívesen vállalják, nem kötelező módon, de akik vágynak arra, hogy éljenek az úrvacsorával, most csak ez a lehetőség van. Bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, keressen meg bátran. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. Ez a 464. dicséret, a 464. dicséret, amely így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom! Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.